A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. A gyermekeknek számos esetben másfajta ellátásra van szükségük, mint a felnőtteknek. Léteznek külön gyermekgyógyászok, azonban ők nem tudnak minden orvosi gondot meggyógyítani. Ahogyan a felnőtteknél, ugye a gyermekeknél is szükség van sebészekre, akik egyénre szabva tudják alkalmazni a különféle módszereket. Nem elhanyagolható ugyanakkor az a tény sem, hogy a gyermekek szervezete állandó fejlődésben van, illetve a testük is gyorsan növekszik, emiatt a sebészeti beavatkozások is más megközelítést igényelnek. Továbbá a gyermeksebész a vele született elváltozásokat is kezeli. Témánk: gyermeksebészeti szakrendelés és beavatkozások. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk dr. Derzsi Zoltán, gyermeksebész, gyermekortopéd szakorvos, akit szeretettel köszöntök a mikrofonok előtt. Doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok kedves hallgatóknak, és nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy melyek azok az élethelyzetek, amikor fel kell keresni a gyermeksebészt, gyermekortopédot?
Több ilyen helyzet van, és alapvetően ezek sürgősségi kórképek, leginkább a gyerekeknél traumák, fertőzések, a mindenki által ismert vakbélgyulladás. Viszont a mi szerepünk nagyon fontos a vele született elváltozások kezelésében, úgy sebészeti szempontból, mint ortopédiai szempontból. Mondjuk egy újszülött gyerek, akinek van egy nyelőcső folytonosság hiánya, szaknyelven atréziája, hogyha nem kapja meg a megfelelő kezelést részünkről, akkor ez az élettel összeegyeztethetetlen. Ugyanakkor bizonyos elváltozásokban, mint egy banálisnak tűnő dongoláb vagy csípőficamnál is, hogyha nem kapják meg ezek a gyerekek a megfelelő kezelést, akkor a társadalomnak nem lesznek egy hasznos tagja, nem lesznek hasznos tagjai, és az ő életük nem lesz teljes, nem fognak tudni szaladni, sportolni, nagyon sok ilyen dolgot kezelünk, és egy nagyon nagy része ezeknek a vele született rendellenességeknek ez az élettel nem összeegyeztethető, tehát meg kell próbálnunk javítani ezeket a problémákat.
Hogyan néz ki a szakrendelés, vagy mi történik a gyermeksebész, gyermekortopéd rendelőjében? Egyelőre még csak ugye a kivizsgálásnál vagyunk, aztán innen tovább majd elválik, hogy mi lesz a következő lépés, már ha van rá szükség.
Az első és legfontosabb dolog, hogy megnyugtassuk a gyereket, a második, hogy megnyugtassuk a szülőket, megkapjuk a megfelelő hangszínt, a megfelelő kommunikációt. Na most... Kezdeném a gyerekekkel, mert mindig ők a legfontosabbak, de a szülő sose elhanyagolható. A gyerekeknél kortól függően barátjukká kell válni, el kell érnünk azt, hogy ne féljenek tőlünk. Én fontosnak tartom, hogy amennyiben lehet, olyan helyen rendelek, ne használjak fehér köpenyt, ez legyen vagy egy színes köpeny, vagy egy egyszerű ing, egy színes ing, egy barátságos megközelítéssel. A kisgyerekeknek hangokat szoktam utánozni, akikkel már lehet beszélgetni, elmondom, hogy doktor bácsi nem tud szurit adni, nem értek hozzá, ők nem kell azt tudják, hogy de a doktor bácsi tud vágni, mert ez nem egy fontos információ egyelőre nekik. Viszont én nem tudok szurit adni, én is félek a szurítól, de nálam nincs szuri, nem láttunk ilyesmit, stb. Nagyobb gyerekeknél egy picit néha kötözködöm velük, hú, milyen jó fizikumod van, remélem, hogy sportolsz, mit sportolsz, miért nem sportolsz, mit szeretsz, megtalálni velük egy picit a hangnemet, a tinédzserekkel pedig ha látom, hogy unják ezt a történetet, akkor egy picit úgy kötözködök talán, vagy ha úgy látom, hogy nyugtalanok, akkor megnyugtatom, leülök az ágyra melléjük. Tehát az első dolog megtalálni a hangot a gyerekekkel, és utána következik egy másik hasonlóan fontos a szülőkkel. A szülők lehet, hogy félnek, lehet, hogy jobban félnek, mint hogyha ha róluk lenne szó. Néha össze vannak egy picit keveredve a gondolatok a fejükben, néha túl sokat olvasnak az interneten, ahol az információt nem tudják kiszűrni, néha azt se tudják már, mit gondoljanak, vagy hasonló helyzetek vannak. Nyilván velük is meg kell találni a megfelelő hangnemet, és utána jön a konzultáció, amikor megnézzük klinikailag a gyereket, kikérdezzük a panaszokról úgy őt, mint a szülőket, és kortól függően ugye adaptáljuk a helyzetet, illetve hogyha vannak laboreredményeink, imagisztikánk, képalkotó eljárások, azokat mind átnézzük, és utána mondunk egy remélhetőleg jó hírt a szülőknek, de ez nem mindig így van.
Megvan, tehát az eredmény, fel van állítva a diagnózis, és akkor onnan tovább az esetek hány százalékában következik a műtét, vagy mikor ez a kivizsgálás eredménye, mert gondolom azért nem minden esetben kell kés alá feküdni.
Nem így van, nem minden esetben kell kés alá feküdni. Itt külön választanám egy picit a sebészetet és az ortopédiát. A sebészetben egy picit nagyobb százalékban, míg az ortopédiában nagyon sok esetben nincsen probléma, vagy a probléma megoldása nem sebészi. Lehet ez egy ortézis, egy gyógytorna, egy életmódváltás, egy sport. Tehát az ortopédiában ritkábbak, viszont hogyha műtétre van szükség, akkor nagyon gyakran az ortopédiában nagyobb műtétekre van szükség, nem, ez nem egy általános szabály, illetve a traumatológia megint egy olyan történet, ami általában sürgősségi kórkép, és ott nagyon nagy százalékban, de ott sem 100%-ban szükség van műtétre. Ott is van, amikor tudjuk egy konzervatív kezeléssel, egy gipszrögzítéssel, egy egyszerűbb dologgal segíteni. Azért szeretem ezt a két szakágat többek között, hogy nagyon változatos a patológia, és ez szerint a kezelések is nagyon változatosak.
Hogyha már kezelés, hogyan néznek ki azok az esetek, amikor ugye nincs szükség műtétre, de nyilván dolgozni kell azon, hogy minden rendbe kerüljön, minden rendbe jöjjön. Természetesen esete válogatja, de mégis melyek az általánosabb praktikák, amiket ilyenkor be kell, vagy be lehet vetni?
Hát ugye bizonyos esetekben, mondjuk sebeknél, fertőzéseknél, ahol nem nincs igény, nem kell műtétileg beavatkozni, ott különböző kezelési módszerek vannak, lehet ez egy kötözés, lehet egy antibiotikum terápia, lehet különböző kezeléseknek a kombinációja, egy vákumterápiás gép, tehát több minden lehet, illetve ortopédiában ilyenkor a legjobb példának én a sportot, a gyógytornát mondanám, az ortéziseket, a gipszrögzítőket, az ilyen történeteket, és akkor e fölött vannak a műtétek, amit minél minimálisabban próbálunk elvégezni, tehát azzal is közelítsünk a minimalitás fele, viszont a legjobb eredménye.
Beszélgettünk már arról, hogy a konzultáció során mi a gyermekek álláspontja, hogy van, aki fél, van, akit ugye az injekciós tű nem létével lehet nyugtatni, van, akit egy kis kötözködéssel, de mi a helyzet a műtétek tekintetében, ez mennyire ijeszti meg a gyermekeket, és ha már itt szó volt az injekciós tűről, akkor visszaemlékszem, hogy engem gyermekként, vagy ahogy nagyon sok gyermeket, engem is ezzel lehetett kikergetni a világból. Bár most már nem félek annyira a tűtől, azért azt is bevallom, hogy barátok nem lettünk.
Igen. Az anesteziológia, tehát az altatórusoknak a feladata egy picit nehezebb, mint a miénk, mert a legtöbb műtét a gyerekeknél általános altatásban történik. Úgyhogy nekik kell egy picit, nyilván ott vagyunk mi is, és segítünk, meggyőzniük arról, hogy hogy egy kis maszkon keresztül egy altatógázos indukcióval, altatás bevezetéssel, hogy nézd, ez egy olyan, mint a pilótáknak a maszk, ezen lélegzik nem tudom melyik pilóta, ugye ők tudják az összes ilyen gyerek filmek, mesefilmekben a pilóták nevét. Tehát egy picit egyszerűbbé tenni. Azokban az esetekben, ahol pedig helyi érzéstelenítésben kell esetleg egy nagyobb gyereknél bevarjunk egy sebet, eltávolítanunk valamit, ahol nem indokolt, vagy a szülők tartanak tőle, vagy mi nem látjuk indokoltnak, vagy együtt a szülőkkel úgy döntünk, hogy nem indokolt az általános altatás, ott nyilván ezeket a dolgokat el kell magyarázni, meg kell nyugtatni őket, el kell mondani pontosan, hogy mi történik. Én mindig abban hiszek, hogy a legkisebb gyereknek se jó azt mondani, hogy csak egy fotó lesz, és közben meg fogjuk varni őt, mert látja akkor, és elveszti a bizalmat. Tehát én sok szülővel ellentétben annak a híve vagyok, hogy a gyerekeknek mindig igazat kell mondani, mert akkor lehet, hogy hirtelen megijed, de nem veszítjük el a bizalmat, azt fogja mondani, hogy igen, a doktor bácsi és a szülők mindig azt mondják, ami történik, megijedtem, kisírtam magam, de nyilván, hogy igazat mondtak, és a bizalom az egy nagyon fontos az orvos-gyerek, paciens-orvos-szülő viszonylatban is.
Doktor úr, a bizalom kérdésénél hagytuk abba, illetve azelőtt beszélgettük még a félelemről, és arról, hogy a gyermekek mennyire vannak megijedve egy-egy műtét előtt, de mi a helyzet a szülőkkel, ők hogyan tudják azt feldolgozni, hogy végeredményben a legféltettebb kincsüket beviszik egy műtőszobába?
Nagyon nehéz a szülők dolga ilyenkor, és amíg nem vagy egy hasonló helyzetben, nem is tudod átélni igazán. Ezért én úgy gondolom, hogy nagyon nagy megértéssel kell legyünk. Látunk emberi drámákat, és azok a nagyon sikeres műtétek, amit sikeresnek tartok, nem maradnak meg annyira bennem, mint hogyha különböző problémákkal nézünk szembe, és nagyon rossz emlékek maradnak egy sikertelen, ugye nem minden esetben tudunk segíteni, mindig megpróbálunk, nem minden esetben tudunk segíteni, ezek a dolgok viszont nagyon megmaradnak, és átérzem a szülőknek a nehézségét és helyzetét és fájdalmát, viszont ez emberi léptékben leírhatatlan, minden szülő másképp reagál, nagyon sokan nem értenek meg bizonyos helyzeteket, de mi meg kell értsük azt a dolgot, hogy mi vagyunk a gyerekekért, mi vagyunk a szülőkért, és el kell fogadnunk, ha esetleg a reakciójuk nem olyan, amilyen mi szeretnénk. Ez egy nehéz helyzet a szülőnek, nehéz helyzet az orvosnak is, azt én elmondom, és minden kollégámról garantálom, hogy elsősorban jót akarunk tenni, és a legjobbat akarjuk a betegünknek. Sokkal fontosabb nekünk az, hogy a gyerek jól legyen, mint az, hogy esetleg ne dolgozzunk annyit, vagy egyéb körülmények. Úgy gondolom, aki nem úgy gondolkozik, hogy a beteg az első, az előbb-utóbb a medicína egy olyan ágára megy, egy gyógyszercéghez, vagy ilyesmi, aki nem fog direktben betegekkel dolgozni. Viszont visszakanyarodva a kérdésre, ez egy nagyon-nagyon nehéz történet, és a legtöbb esetben bármennyire támogatjuk a szülőt, nagyon nehéz feldolgozni, ha esetleg ezt a stresszt, vagy esetleg a rossz hírt, vagy csak egyszerűen azt, hogy nyugodtan megvárja. Látom a műtő előtt szorongó szülőket, oda megyek, mondok egy jó szót, megkérem menjen be, nyugodjon meg a kórterembe, de látom azt, hogy mennyire más gondolatai vannak, mennyire stresszelik magukat a gyerekek miatt. Ilyenkor egy-két jó szó, egy picit megnyugtatni, akkor is, ha tudjuk, hogy nem biztos, hogy jól fognak menni a dolgok, a nehéz dolgok következnek, egy-két jó szavat mindig intézzünk a szülőköz, és szépen beszéljünk akkor is, hogyha esetleg ők a félelmeik miatt nem tudnak megfelelő hangnemen beszélni az orvossal, mert nyilván ez is megtörténik.
Doktor úr, térjünk rá a gyakorlatra. Melyek a leggyakrabban előforduló műtétek vagy ortopédiai beavatkozások?
A sebészetben nyilván a sürgősségben a vakbélgyulladás, a kizárt sérvek, a veleszületett malformációk, míg a krónikus műtétekben a sérvek, a hereretenciók, amikor nincs lejöve a here, tehát hasüregben, vagy a legtöbbször az inguinális csatornában megáll, a fityma szűkület, ezek a, talán a leggyakoribbak. Az ortopédiában a törések egyértelműen, viszont nagyon sok olyan ortopédiai patológia van, ami műtétet igényel, ezek a különböző végtag tengelydeformitások, tehát mondjuk tért, boka, bokasüllyedés, tért X-esség, különböző veleszületett dongalábak, egyéb végtag deformitások nagyon gyakoriak. Ugye a gyerek ortopédia csinálja a gerinc műtéteket is, ami a gerincférdülés erősebb formáiban szükséges. Tehát körülbelül ezeket mondanám a legesleg gyakoribb műtéteknek.
Ha ezeket a gyakori eseteket vesszük figyelembe górcső alá, akkor mennyire nevezhetők ezek összességében nézve súlyos beavatkozásnak?
Én úgy gondolom, hogy eléggé, főleg a veleszületett rendellenességek azok mindig egy nagy kihívást jelentő műtétek, és arra kell gondolnunk, hogy ha egy 70-80 éves felnőttnek, idősebb úrnak, hölgynek szüksége van egy beavatkozásra, akkor az ő hátralevő élete mondjuk 10-20 évében befolyásolja annak az eredménye, hogyha egy újszülöttnek szüksége van egy beavatkozásra, akkor a teljes életén keresztül befolyásolni fogja. Egy ortopédiai műtét, vagy egy sebészeti műtét, vagy lehet, hogy nem is egy összeegyeztethető az ő állapota az élete, hogyha nem műtjük meg. Tehát mindenképpen úgy érzem, hogy a felelősség nagyon nagy, és egy teljes életet befolyásoló. Ez nem mindig így van a felnőtteknél. Nyilván nem degradálni akarom a kollégákat, abszolút, tehát mindenkinek megvan a feladata, de úgy érzem, hogy talán egy picit a felelősség más, és más behatása van, egy sokkal hosszabb behatása van egy családra, vagy egy személyre a te gyereken elvégzett műtétednek, beavatkozásodnak, kezelésednek.
Minden műtét esetében az a nagy kérdés, és meggyőződésem, hogy ez minden szülő fejében többször is felmerül, hogy mi van akkor, hogyha becsúszik egy hiba, valami félrecsúszik. Milyen hibák fordulhatnak elő egy-egy beavatkozás során, és milyen arányról beszélünk?
Hál' Istennek ez az arány nagyon kicsi, ezt nyugodt szívvel tudom mondani. Mindenképpen ilyen szempontból egy defenszív medicinát gyakorolunk, úgy érzem, Romániában különösképpen. Mindent próbálunk kétszer-háromszor ellenőrizni, mielőtt meg lenne a műtét. Most egy banális példát fogok mondani. Egy sérv műtét előtt a vizsgálatkor leírjuk, hogy melyik oldal, a családorvosnak a küldőpapírját leellenőrzük, hogy azt az oldalt írja-e, beprogramáljuk a füzetbe, ahol leellenőrizzük, hogy jó oldalt írtunk-e be, amikor befekvésre jön a beteg, megkérdezzük a szülőt, megnézzük együtt a gyereket, utána a műtőben is megnézzük, akkor leellenőrizzük, hogy a labban rendben van, a műtőben is megnézzük, tehát nagyon sok alkalommal leellenőrzünk bizonyos dolgokat, és a műtét közben is mindent elkövetünk, próbálunk betartani bizonyos lépéseket, protokollokat, hogy minél kevesebb lehetőség legyen a hibázásra. Itt most gondolhatunk a műszer előkészítésre, a sterilizálásra, a műtét elvégzésének a lépéseire, a műtétre való felkészítésre, a műtét utáni kezelésre, kötözésekre, antibiotikum terápiára, antikoagulás terápiára, tehát véralvadásgátlókra. Mindennél próbálunk betartani egy protokollt, amit úgy látjuk, hogy a lehető legjobb a gyereknek, a betegnek. Nyilván így is egy bizonyos fokú sikertelenség, vagy előre tudható problémák jelentkeznek, vannak, ezeket próbáljuk leszorítani minél jobban. Nagy felelősség, és biztos vagyok benne, és látom, hogy egyik kollega sem veszi ezt a félváról, és nem lehet félváról venni, mert emberi életek múlnak rajta. Mindent megteszünk, hogy minél kevesebb legyen. Ezek az arányszámok nagyon-nagyon kicsik, hál' Istennek, és remélem mindig így is marad.
A sebészethez számos eszközre is szükség van. De mi kell egy gyermeksebésznek, mi minden kell ott legyen a rendelőjében, a műtőjében, illetve ezek az eszközök mennyire állnak rendelkezésre Romániában?
Ez egy nagyon jó kérdés, és a nagyon változatos műtéti repertoár miatt is a gyerek és a néha felnőtt technikákat is kell alkalmazzunk. Beszéljünk itt egy 12-14-16 éves gyerekről, néha felnőtt technikát kell alkalmazni, ezért nagyon sok mindenre szükség van. Na most a minimál invazív sebészet elterjedésével nagyon drága és nagyon performáns eszközökre lenne szükségünk, aminek elég sok és elég nagy része, hál' Istennek, rendelkezésünkre is áll. Én most a teljesség igénye nélkül azt mondanám, hogy nekünk jelenleg itt Vásárhelyen rendelkezésünkre áll egy laparoszkópos torony, tehát egy minim invazív kamerával elvégzett műtétekre lehetőségünk van, és ehhez jelenleg rengeteg eszközünk van úgy 3 mm-es vastagságban, ami az egész kicsi gyerekek, tehát a legkisebb gyerek 1,5 kg volt, akit laparoszkóposan műtöttünk. Ezektől egészen a nagy 120 kilós 16 éves birkózó gyerekekig. Erre lehetőség van. Ezen kívül csisztoszkópiára is, tehát hólyag tükrözéses eszközeink is vannak, de ugyanúgy az ortopédiában is van artroszkópos tornyunk, eszközeink, ahol tudunk gyerekeknél keresztalag rekonstrukciót csinálni, vagy egyéb meniszkusz porc léziókat a térdben kezelni, ami egy nagyon nagy előrelépés. Ha arányaiban beszélünk, akkor ezek az eszközök nagyon drágák. Hál' Istennek nagyon sok mindenre lehetőségünk van, és kórházon belül próbáljuk egymást a különböző osztályokkal segíteni, kölcsönadni, tesszük, veszük. Igazi, én úgy szoktam mondani, hogy igazi romániai módszer van, hogy sokkal több mindent megoldunk, mint amire lehetőségünk van, mert nagyon-nagyon akarjuk. Az, aki ebben a környezetben megtanulja megoldani a problémákat, megcsinálni ezeket a műtéteket, az bárhol megállja helyét, úgy gondolom. Tehát hál' Istennek nagyon sok minden van, és nyilván én nagyon gyorsan tudnék mondani egy 1 millió eurós összegnyi beruházást, amit el tudnánk fogadni a klinikára. Ezek sajnos csak álmok, de lassan reméljük, hogy ezeknek a dolgoknak az elérhetősége nagyobb lesz, tehát árban csökkennek, és több pénz lesz egy picit az egészségügyben. Én úgy gondolom még mindig, hogy Romániában amellett, hogy hogyan használjuk fel, és mi történik a pénzzel, az egészségügyre költött pénz túl kevés. Tehát látom azt, hogy mennyi itt egy egészségügyi biztosítás, mennyi Amerikában, ebből nem lehet olyan szintű egészségügyi ellátást csinálni, mint ott. Viszont látunk előrelépést, nagy előrelépéseket, és reméljük, hogy ez a tendencia folytatódni fog.
Térjünk vissza az idézőjeles rendelőbe. Milyen vizsgálati eredményekre van szüksége egy gyermeksebésznek vagy gyermekortopédnek ahhoz, hogy felállítsa a megfelelő diagnózist?
Ez esete nagyon válogatja. A legegyszerűbb esetben elég lehet csak egy klinikai vizsgálat, de nagyon sokszor szükségünk van sebészeti patológiánál ekóra, mágneses rezonanciára, tehát ultrahangvizsgálatra, mágneses rezonanciára, laboranalízisekre esetleg tükrözésekre, ilyen dolgokra, míg az ortopédiában a röntgen, a 3D-s CT rekonstrukciók, a mágneses rezonancia, a ligamentum meniszkusz lézióknak a diagnosztizálására elengedik elengedhetetlen. Tehát az egyszerű klinikai vizsgálattól a laboratóriumon keresztül a képalkotó eljárásoktól egészen a kollégákkal végzett konzílium, tehát egy más szakhoz értő kollégának a véleményeik, ez nagyon szerteágazó lehet. Nagyon gyakran ezek az imagisztikai vizsgálatok is sokba kerülnek, illetve egy picit nehézkes az elérésük. Egy ilyen méretű kórházban, mint itt a megyei sürgősségi kórház, én úgy gondolom, hogy kellene legyen 2-3 mágneses rezonancia gép, ami egyfolytában működik 24 órában, és bármikor lehetőség legyen rá. Sajnos még nem tartunk itt, remélem, hogy hamarosan ezekre a dolgokra elérhetők lesznek, és sor kerülhet.
Említsük meg azt is, hogy egyes esetekben közvetlenül születés után sor kerül bizonyos műtétekre, sebészeti beavatkozásokra. Ezek mit akarnak, illetve miért van szükség közvetlenül és nagyon gyorsan ezekre?
Ez egy érdekes kérdés. Vannak olyan patológiák, amelyik az élettel nem összeegyeztethető. Most vasárnap reggeli esetünkre térnék vissza, ahol egy fiatal szakorvos kollégával műtöttünk egy rekesz sérvet. Például a rekesz sérnél az történik, hogy lesz egy lyuk, nem záródik be, nem alakul ki szépen a mélyben, még a mélyben lévő életünk folyamán. A rekeszizmunk ezért a belek, a gyomor esetünkben a lép, minden felmegy a mellkasba, és a tüdő nem tud jól kifejlődni. Hogyha ezt a dolgot nem oldjuk meg rövid idővel a születés után, akkor a tüdő nem fog tudni kifejlődni, és a légzés nem lesz megfelelő. Nem lehet egy életet leélni egy kis tüdőfelülettel lélegeztető gépen. Egy pár napot igen, amíg fel nem készítsük a műtétre a gyereket, de egyébként nem. Ugyanilyen helyzet van például egy nyelőcsőatréziában, tehát amikor folytonossághiány van a nyelőcsőben, vagy amikor a belegben egy folytonossági hiány van, akkor az emésztés nem működik, tehát ez egy elzáródás, felülfertőződik, kiukadnak a belek, fertőzés lesz a hasban, tehát az élete nem összeegyeztethető. De nyilván most mondtam két példát, viszont nagyon sok példa van erre, úgyhogy ezekben az esetekben muszáj aránylag, van olyan, amit abszolút sürgősségben, például egy pár hete született nyílt hasfallos esetünk volt, ami ugyancsak a belek érintkeznek a levegővel, kim vannak, egy fertőzés van ilyenkor, tehát nem egy összeegyeztethető az élettel. Az például egy abszolút sürgőség, az minél hamarabb vagy be kell zárni a hasfalat, vagy hogyha nem lehetséges, akkor egy speciális eszközt rá kell varni, hogy védje.
És melyek azok az esetek, amelyek idővel, vagy akár külső hatásra alakulhatnak ki, és műtéttel záródnak? Továbbá ezeket hogyan lehet kivédeni akár, hiszen ez is egy fontos szempont lenne.
Igen, itt nagyon fontos a traumák, úgy a hasi traumák, a végtagtraumák, a törések, hogy bizonyos prevenciót ezeknél tudunk csinálni. Bizonyos esetekben sebészeti patológiában is, például egy fityma szűkületnél, az lehet a szülők által, vagy egy túl energikus visszahúzás által okozott berepedés, tehát vannak bizonyos dolgok, amiket meg tudunk előzni, ugye a traumáknál a védőeszközök, vigyázzunk, hogy megfelelő korú gyerek megfelelő helyen biciklizzen, tehát vannak dolgok, amiket meg tudunk előzni, de nem mindent. Tehát vannak olyan dolgok, amik elkerülhetetlenek, tehát egy vakbélgyulladást például nem tudunk megelőzni, egy vele született rendellenességet nem mindig tudunk megelőzni, tehát vannak olyan dolgok, amikben elkerülhetetlen.
Vannak olyan helyzetek, amikor az orvos már tudja, hogy műtétre lesz szükség, de az adott gyermek esetében a kora miatt, vagy éppen az aktuális egészségügyi állapota miatt még várni kell?
Igen, vannak olyan esetek, amikor indikáció van a műtétre, de nem a megfelelő időpontban vagyunk. Tehát úgy sebészetben, mint ortopédiában megvannak a lépések, vannak olyan műtétek, olyan gyerekek, akiknél több műtétre van szükség, és azt a megfelelő időzítés az nagyon fontos. Igen, vannak ilyen esetek, hogy azt mondjuk, hogy oké, ezzel a problémával van a gyerek, ezt nem most, hanem x évesen kell megcsinálni, vagy akkor, hogyha ez lesz. Tehát bizonyos lépések vannak. Például egy veleszületett végbél deformitásnál megcsináljuk nagyon gyakran a kivezetést, egy vastagbél kivezetést, és majd csak egy-másfél éves kor után történik meg a végleges műtét. Mert ha nem csináljuk meg, akkor nem tudjuk a végleges műtétenket megvédeni a fertőzéstől, stb. Igen, tehát vannak olyan dolgok, amit időzíteni kell.
Beszélgessünk arról is így a műsor vége fele közeledve, hogy szabad-e otthon kezelni orvosi útmutató vagy ajánlás nélkül a gyermeksebészeti, gyermekortopédiai panaszokat, avagy legyinthetünk-e, hogy majd elnövi. Vagy inkább ajánljuk azt a hallgatóknak, hogy akinek ilyen gondolata van, felejts el.
Mindenképpen felejts el. Az is rossz, hogyha az internetről próbál információt beszerezni. Az esetek nagy százalékában az interneten a szülők által elérhető információ nem mindig megfelelő. Nehéz kiszűrni a szülőknek azt, hogy ez az információ, ez jó, vagy nem éppen megfelelő. Nekünk szakembereknek könnyebb egy picit, mert tudjuk, hogy melyek azok a szakmai oldalak, ahol hiteles információk vannak, ahol kutatásokat tudunk megnézni, ahol bizonyítékokra alapozott orvostudomány tudunk tanulni, meg tudjuk jobban szűrni az információt, ezt a szülő nem tudja. Ebből nagyon sok probléma van, nagyon sokszor olyan ötletek alapján kezelnek a szülők, vagy hallanak, ami nem megfelelő. Tehát például egy vakbélgyulladásban elkezdik adni önfejűleg az antibiotikumot, egy picit ezek a tünetek, a fertőzés egy picit megáll, ahogy abba adják az antibiotikumot, egy sokkal nagyobb probléma lesz, vagy már az antibiotikum adása közben maszkolják, elfedi a vakbélgyulladás tüneteit, és későbbiekben egy nagyobb problémával állunk szembe, egy teljes gennyesedés a hasban. Na most ugyanez van az ortopédiában is, hogy a szülők nem tudják, hogy milyen korban, milyen szög kell legyen egy térnél, hogy mi a helyes tengely egy térnél, a boka milyen korban, hogyan áll, mit kell tenni. Nagyon sokszor még a nem szakemberek, de egyébként orvosok vagy családorvosok se tudják olyan pontosan, viszont azt kell mondanom, hogy a legtöbb családorvos nagyon helyesen, nagyon ügyesen ilyenkor elküldi szakemberhez. Romániai egészségügyi szolgáltatásban, ha sürgősségi kórképed van, fogadni fogunk mindig a sürgősségen, ha viszont krónikus problémád van, akkor ingyenesen a gyerekeknek minden ingyenes, az állami poliklinikán lehet időpontot kapni, nagyon gyönyörűen felújított, civilizált rendelőben, jó felszerelt rendelőben fogjuk fogadni a beteget, és egy online programálás nagyon könnyen megy, például nálunk is a Vásárhelyi Kórházban nagyon szép, könnyű programálni, úgyhogy jöjjenek nyugodtan, nézzük meg, inkább fölöslegesen jöjjenek, mint hogy ne legyen kezelve.
Legyen bizalom, ne féljenek a páciensek, vagy egy bizonyos határon belül legyen ez a félelem, mert baj nagyon kis arányban történik, és ha valami gondot észlelünk, vagy gondot feltételezünk, akkor inkább forduljunk az orvoshoz, mintsem, hogy otthon kezdjük el kezelni azt. Legyenek akkor ezek a mai műsor tanulságai. Dr. Ull, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti medicina vendége volt.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm a hallgatóknak, és remélem, hogy egy hasznos órát töltöttek el velünk, amelyben olyan információkat kaptak, amik későbbiekben segítik őket. Köszönöm szépen!
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina, benne dr. Derzsi Zoltán gyermeksebésszel, gyermekortopéddal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzok. A medicina műsorvezetőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Jó rádiózást a továbbiakban, jó éjszakát, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!